Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkő Podcast sokadik adása, ami a Runners World Hungary és a Nem azé, aki fut blog együttműködésében készül. Sziasztok, Simonyi Balázs vagyok, ma pedig terítéken. A magyar atlétika egyik utolsó bölénye, mohikánja, renegátja, Mecser Lajos. Ez most hosszú két rész lesz, mert Lajos bá, megérdemli. Van egy olyan mondás délvidéken, hogy aki nem látta Gucsát, nem ismeri Szerbiát. Itt az évenkénti Trombita Fesztiválra gondolnak, ahol teljes keresztmetszetben mutatkozik meg balkáni szomszédunk, zene, kaja, életérzés, ideológia. Ezt a mondást tovább fejlesztve, aki nem tud Mecser Lajosról, nem ismerheti a magyar atlétikát. Mecser egész életében futott, és ma is elkocog még 2-300 métert, de inkább már sétál, gimnasztikázik. A most 78 éves Lajos bá az élő kapocsa nagy futó generáció, azaz iharosék és a jelen közt. Itt ajánlom figyelmetekbe a Runners World legfrissebb számát, amiben többek közt a generációk kerültek fókuszba, a korhatár nélküli és a határok nélküli futás, azaz például futás idősen, fogyatékkal vagy éppen kismamaként.
Mit gondol Lajos bá, hogy aki most fut, vagy akinek a szem elé kerül ez az adás, azt tudja, hogy kicsoda Lajos bá?
A mai fiatalság az nem tudja sajnos. Idősebb generáció azt tudja.
Mecser Lajos apját a II. Világháború kezdetén agyonverték, a féltestvérét az áron vágta agyon, ő pedig a cséplőgép mellett zsákolt, kévét kötött, keresztet rakott, és 10 évesként a kiemelkedést az atlétikában látta meg. Ha tudományosak akarnánk lenni, akkor nem mondanánk olyat, hogy szívóságával, szorgalmával, hihetetlen munkabírásával és csak azért is akaratával a legjobb magyar távfutók egyike lett. Hanem azt mondanánk, hogy Mecser erre volt determinálva, vagy véletlenül ezt kezdte csinálni, és bejött neki.
A millió gondolat az utolsó 400 méteren, hajrázzak, nyissak hajrát, nem, most induljak, mondom, ez ugyanaz játszódik le, bennem, érzelmileg, mint nektek, amikor megfogjátok az ecsetet, az húztok egy vonalat. Hogy ezt most így húzzam, ez így lesz-e, vagy úgy lesz-e.
Egy időben, a 60-as években egyeduralkodó volt 5000 méteren, 10000 méteren és mezei futásban. Bár dolgozott a legendás edzővel, Híres Lászlóval, de leginkább intuícióból, saját tapasztalatból edző nélkül készült. Akkor már napi 40-50 kilométert futott két részletben, mert azt vallotta, 25 kilométer naponta csak a középszerűséghez elég.
Olyan résztávedzéseket csináltam, itt Somoskő a Salgótarján között 3 kilométer fölött az ánorákba, ami 8-15-ös 3000 volt. Utána még 20 darab 400. Na most ennek köszönhető az...
De hol itt a közúton?
Közúton, itt a betonon. Én abban a hónapban, decemberi hónapban futottam 1530 kilométert.
A salgótarjáni bányásza vagy a stécé színeiben versenyzett szinte 2 évtizeden át. A katonaságot nem tudta elkerülni, sportszázadba került, de a Mecser Express ott is működött. Egyszerűbb volt Egerből Salgótarjánba hazafutni a 70 kilométert a hegyeken át, mint a csatlakozásokat várnia. Volt olyan negyed év a katonaságnál, amikor 2560 kilométert futott össze a laktanya környékén.
Voltak az NB1-es meccsek. Az NB1-es meccsekben volt szünetben futóverseny. Ez a 3000 méter futóverseny. És akkor nyilván a nagyapa...
Ez egy ilyen show műsor volt a nézőknek?
Igen.
Ha a doppingot leszámítjuk, a távfutás egy tiszta sport, nincs ha, meg nincs hoppá, az nyer, aki jobban bírja. Meccser dominanciáját jelzi, hogy 22-szeres magyar bajnok, 11-szeres magyar mezei bajnok, jó pár országos csúcs felállítója. 1968-ban Stockholmban akkora országos csúcsot futott 5000-en, 13-29, amit 34 éven át nem tudtak megdönteni.
Minden összefolyt, majd alig láttam a pályát, csak éppen a salak szélét, minden erőmmel futottam mögötte. És akkor utolsó 5 méteren valahogy megelőztem, beértem. Anélkül nincs verseny. Aki komolyabb eredményt ér el, minden embernél, aki fut, valahol jelentkezik a holdpont.
Erre lehet készülni edzésen?
Hát azért kell edzetnek lenni, hogy minél később jelentkezzen ez a holdpont.
Kis olimpiának is nevezték azt a viadalt, hiszen még a 10. helyezett is országos csúcsot futott, a körönkénti 60-61 másodperces tempóval. Meccser legyőzte a két leendő olimpiai bajnokot is, valamint Ron Clarkot, akkor legnagyobb futóját. Londonban felállított 6 mérföldes és 3 mérföldes Európa csúcsot is.
Két dologba kellene elismertetni az országba is, hogy vagy valaki világversenyen jó fut, vagy világcsúcsot, vagy időeredményt ér el. Valahol mind a kettőt ezen a szinten kéne reklámozni, értékelni.
Két olimpián vett részt, Tokióban és Mexikóban. Bejárta a világot. Versenyszezonban két hetente futott mindenfelé. A rangos amerikai fedettpályás bajnokságon, vagy a párizsi Lumenitén, vagy a prágai Rude Pravo versenyeken többször szakította át először a célszalagot. Prágában például olyan ólomkristály kupákat kapott a főszponzortól, amik egy autó értékének feleltek meg. EB ezüstérmet nyert 10.000 méteren 1966-ban. Emiatt dobogót vártak tőle az 1968-as mexikói olimpián is.
Mert ha nekem, ha nem Mexikóba viszik fel az olimpiát, a tenger szinten van, akkor legrosszabb esetben is második, harmadik vagyok az olimpián. 6-8 évig lehet valaki ezen a szinten van.
Lajosbánál mikor következett be a visszaesés, vagy ez a
nekem a mexikói olimpia, az tört meg.
Sokáig tartott, amíg feldolgozta az olimpiai kudarcot. És azt, hogy sikertelen szereplése, valamint bontott téglákból rakott házának építése miatt célponttá vált. Talán ma már elintézi jellegzetes mondásával, jó vanna. Ismerősei, sporttársai jó szándékú, de nehéz, nem megalkuvó embernek írták le. Ez a tulajdonsága vezetett oda, hogy 1969-ben a Magyar Atlétikai Szövetség eltiltotta a külföldi versenyektől. Ott Meccser megtört, és bár még nyert belföldön, de már csak futogatott.
De örökké sumákoljon az ember. Ez őrli az embert lelkileg. Hát nem, én nem arra készültem. Hát akkor én mire fölfussak napi 50-60 kilométert, hogy hát, amit nem én határozom meg, hogy most én erre a versenyre megyek. Magyar Atlétikai Szövetségben nem lehetett. És erre föl azt mondtam, hogy akkor oké. Okay.
A fontos stadionok kapui bezárodtak. Eredményeit nem is jegyzi 1969 után. Pedig 1974-ben megnyeri a mezeit, 10.000-en második, 5.000-en pedig harmadik itthon.
Hát ugye fiatalokat maragtak, mi de vényöreg, mi a fenének jött ide, így meg úgy. Hát most mit csináljak? Kénytelen voltam, akkor nyertem a 11. országos mezei bajnokságot.
Ennek ellenére fizetését a nógrádi szénbányáknál 3.300 forintról 2.770-re veszik le. Végleg megsértődik, így elmegy Diósgyőrbe, évtizedes klubhűség ide vagy oda.
Én nem kerültem egy olyan válsághelyzetbe, mint szegény iharos, mert ugye az ember, mi nem kaptuk meg azt, mi nem voltunk becsülve. Az volt a baj, szegény iharos is azért ment az italra rá. Én kerestem hogy a gyógyírt arra, hogy kerestem a természetet. Szélészkedtem, utána megtanultam a méhészetet. Egy kicsit emberek...
Miért mondta méhészet?
Mert méhek szemtől szembe szúrnak. Van jellemük. Nagyobb a méheknek, nagyobb a jellemük emberileg, mint az emberekben van.
Meccser története relevanciával bír a mai időkre is. Hogy talál rá valaki arra, hogy miben tehetséges, hogy küzd, milyen a szívós munka, milyen a siker, és milyen, amikor gáncsolnak valakit. Karaktergyilkosság a vezető újság hasábjain, eltiltás, ellehetetlenítés a mondataiért, amik mai napig igazak. Én ezeknek nem futok. Vagy én vagyok az egyetlen futó az országban, aki valami eredményt tud felmutatni iharosék óta. Tehát senki sem proféta a saját hazájában, és az Sokszor előfordul, hogy egykori atléták dehonestálóan nyilatkoznak a mindenkori MASZ-ról.
Nógrád megyének volt 17 atlétikai szakosztálya. Ma már nincs kettő.
Lajos Báról közel 8000 cikket találni a magyar sajtóarchívumban. Ha ellátogattok a Nem az, aki fut blogra, ott számos extra tartalmat, képet és cikket találtok, ami kiegészíti ezt a hosszú életút interjút. Az egész podcast célja amúgy is, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Az adás sorozatban hosszan hallható kortársak, eljövendő futótettek és az oral history révén a múlt egyénisége is.
Az egyszer megkérdezték az öreg sérülőtől, mert egy Pesten ilyen kocsmába bementek, és ott volt már részeget. És akkor mondták a testnői tanár, mesélte nekem, szóval bementem a gyerekekkel, mindent megláttam az öreget, mondom, mit csinál az Júli, azt mondja, hát rólad beszélek az iskolában, milyen értékes idő, hogy hiány, futottam mindent. Az a tudod, azt mondja, piásom, azért iszom, mert erről is könyvet akarok írni, hogy részegen mit tud az ember. És mondtam, gyerekek, ez nem teljesítmény, ezt hagyjuk már picsába, ezeket nulla fok vízé, magyarul mondom, a vízbe belemegy.
Ha Sirilla könyveit nem számoljuk ide, akkor az első magyar futós könyvet Metser Lajos írta. Ráadásul angol-magyar kiadásban jelent meg. A címe A hajrá három pillanata, avagy Miért, kiért fut a hosszú távfutó. Ez egy nagyon olvasmányos és semmit sem takargató életrajz. Roppant szimpatikus módon, annak idején jelképes összegért árult a Lajos Bá, az szerepel a borítóján, hogy az eladási ár 98 forint lenne, de őre bízzuk, hogy mennyit fizet be, a bevételt fiatal atléták támogatására fordítja Metser Lajos. Érdekes módon a második kiadásban megvalósult a régóta hőn áhított nemzeti egység és összefogás, hiszen az ajánlót Gyurcsány Ferenc, Schmidt Pál, Dajcs Tamás, Medgyesi Péter és Gyulai István írta. Aki még szeretne, Lajos bátor rendelhet pár példányt. Metser Lajos saját bevallása szerint olyan szakmákban dolgozott világéletében a futást leszámítva, amihez nem ért. Versenyzői pályafutása közben kényszerből és azután kedvtelésből, megélhetésből dolgozott kőművesként, ruhatárosként, vízóra leolvasóként, vincellérként és méhészként. Volt országgyűlési képviselőjelölt, és egy évtizeden át vattacukrot árult. A sors fintoraként többek között a mezei országos bajnokságokon, szóval ez az egész olyan, mintha Balczó Andrást látnánk, amint a Lovardába rakja fel olimpiai bajnokként az ugrórudakat a többi öttusázónak.
De ezeket nem élte meg úgy, hogy a nimbusza az nagyot esett?
Én úgy fogtam fel az egész dolgot, hogy én ezáltal én gazdagabbá váltam.
És lásd, az élet néha kárpótol, a 90-es évek elején jó 15 év kihagyás után Lajos Bá újra edzeni kezdett, és szenior világversenyekre járogatott buliból.
Amit mondtam, az idő a centiméter, a méter. Amit összemérnek, az a sport teljesítmény.
Ebben a maratoni kétrészes interjúban szó lesz, pardon, ha már maraton, akkor elmondom, hogy 2 óra 17-et tudott Lajos Bá futni ezen a távon, bár nem volt a specialitása. Szóval ebben az interjúban szó lesz vérrel írt levérről, a magyar magaslati edzés mekkájáról, Bánkútról, a kezdetekről, a kiteljesedésről, vagányságról, salakos és mezei futásról, holdpontról, iramról, úti és versenyélményekről, a test és az elme sajátosságairól, csúcsdöntésről, iharosról és rózsavölgyiről. Szó szerint kendőzetlenül, hiszen Lajos Bá csak legyintett a maszkviselésre az interjú alatt. Az adás érdekessége még, hogy néha megszakítom felvezetőkkel, hogy egy-egy téma hátterét megvilágítsam, illetve megszólal benne három meglepetés vendég is. A büntetőkörbe jöjjön tehát az az ember, akinek a sport öröm és cél, mérce és eszköz, hogy önmaga számára az maradjon, aki egykoron is volt. Metser Lajos, első rész.
Olyan dolgokról fogunk beszélgetni, ami 50-60 évvel ezelőtt történt. De azt gondolom, hogy a mai időkre is van relevanciája. Hogy mesélj egy kicsit a gyerekkoráról, hogy mit lehetett ott megtanulni, amit később a futásába beépíthetett.
Én bükkoronosan születtem. A Vöklábánál, az ország egyik legszebb faluja tényleg, és én még természetes világban éltem, mert a régi paraszt emberek, nagybátyámnak, mit tudom, volt 6 volt földje, a régi paraszt emberek még ugye 8-10 volt földben dolgoztak, még gyerekek ott gyerekeskedtünk, tényleg nem voltunk gazdagok, de megvolt az a természetes világunk, az, hogy például, mint sztori, hogy elküldtek a tehenekre, hogy vigyázzon, mi gyerekek összecsődítettük a teheneket, elrekesztettük a patakot, ott játszadoztunk, tehenek hazamentek előbb, mint mi még ott eljátszottuk az időket, ott ostorral vártak. Voltak ilyen élmények, de még mi a természetes világban éltünk, ami ma már nincs meg. Sajnálom a gyerekeket, a mai gyerekeket, mert a technika megöli az érzelmi világunkat. Nem kéne engedni, valahol az ember, viccesen szoktam mondani, hogy a fán voltunk, a fán közelébe kell maradni, a természetbe kell élni. Na és ugye én, mint a gyerek eljöttem ide a Salgótanyába, ugye az 50-es években nem volt rózsás Magyarországon az élet, de sokkal boldogabban éltünk, mint a mai gyerekek, mert tudtunk egymásnak örülni, akármit kezdtem itt a SVTC-ben az atlétikán, jártam edzésre, hát csak egy példát mondjak, mindennek az alapja az atlétika. Nógrád megyének volt 17 atlétikai szakosztálya. Ma már nincs kettő. Szóval ez egy mindennek
jó, de az ország nem csak akkor, hanem ma is futballcentrikus volt. Tehát az SBTC, amire hivatkozik Lajos Bá, az is párjaként kezelte az atlétikát. Hányszor találkozott a SBTC elnökével, amíg aktívan sportolt? Hányszor jött az edzésre?
Nem sokszor találkoztam vele, mert nekünk még gyerekkorban, már kezdtem valaki lenni úgy, ahogy, még költségvetése volt, úgy vittem el a saját pénzemet. Augusztusig még nem volt költségvetés, saját pénzemet, a többieket, mert kollégákat, haverokat magammal, mert ugye ez a sport az egy társas dolog. Nekem kellett 4-5 ember, vagy 3 ember, akivel tudtam edzeni, versenyszerűen mindent fölkészíteni. Hát én olyan résztávedzéseket csináltam, itt Somoskő a Salgótarján között 3 kilométer, fölöltözve anorákba, ami 8-15-ös 3000 volt. Utána még 20 darab 400. Na most ennek köszönhető az...
De hol itt a közúton?
Közúton, itt a betonon.
Hát, de gondolom nem volt akkoriban akkora forgalom, mert ez egy határfalú, somoskörű falu.
Igen, nem volt a
kézében. Határőrök még integettek is, nem ismerték Lajos Bát, nem?
Hát volt olyan is, igen, hogy hiákoltak. Szóval én még örülök annak, olyan természetes világban éltem, hogy akár gyerekkortól, hogy eljöttünk idányámmal, utána, mert ott is nevelkedtem, meg itt is.
Édesapjával mi történt?
Az meghalt 44-ben, a háború.
Katona volt?
Nem, vizébe volt, hosszú, mert ő vagy uradalminak volt, ilyen legjobb kertésze volt, a Lensznek, ez külön vas izéje volt neki, vágánya volt Budapesten, kívta ki apámat Argentinába, hogy gyere Lajos, kérsz, hogy a narancsot is ugyanúgy tudod metszeni, meg minden, szeretett, meg engem is, pedig gazdag izé volt, úr volt országban, és úgy, hogy aztán hát itt maradtunk Karanyosan, és ugye ő ott vigyázott a Lensznek a vagyonára, az volt 3 ilyen testvér, azt úgy agyonverték apámat, hogy úgy halt meg, még egy pár napig élt, mert hogy lopták a bort, meg mindent a Lenz pincéjéből. Hát ugye 45-ben, 46-ban. Uh-huh. Szóval ez egy külön világ.
Hány voltak a családban?
Ketten voltunk, volt egy öcsém, az vezeték agyonvágta, féltestvérem volt. Úgyhogy,
a nevelőapjának a gyermeke?
Nem, második, mert anyám már 4-szer ment férhez, második férjétől volt az a gyerek, én voltam az elsőtől.
Úgyhogy agyonvágta a vezeték.
Fölmászott ilyen madárfészekre, 10.000 voltos vezeték, és hozzáért a vezetékhez, és akkor 12 évesen. Úgyhogy ilyen kicsit ilyen makacs volt, ilyen a haverokkal játszadoztak mindent, aztán ilyen virtuskodott.
Olvastam a Lajos bácsitól, hogy volt olyan tél, amikor rövid nadrágban és hosszú zokniban, mínusz 15 fokban járt kert, ez igaz?
Hát, igaz, mert itt közel volt az iskola, mint a Acélgyár iskola, még ott laktunk a Halda mellett, vagy az év mellett, és volt olyan bizony, hogy olyan, meg egy szobában laktam, anyámmal, ugye volt már 10 évesen már főztem paprikás krumplit, tehát én egy évesen, hát olyan volt a körülmény. Anyám férhez ment, itt hagyták, elvált szerencsétlen, hogy dolgozott a drótúzó üzembe, a célgyárba, ugye, és akkor úgy kezdődött, tehát ez volt. És akkor időnként elmentem Bükkaranyosat, jobb életem volt, nagynéném, nagybátyám ugye úgy szerettek, mert nem volt gyerek, nem is lett nekik. Hát volt, csak meghalt, két gyerek is meghalt nekik. És úgy, hogy aztán ott is éltem ilyen természetes életet. Hát én 14 évesen már cséplőgépnél zsákoltam például gyerekkor.
Inkább ilyen boldog gyerekkor emlékszik, ilyen szeretetteli légköre, vagy melós, kegyetlen, kemény, durva, nehéz?
Hát inkább arra emlékszem, hogy sajnos, hát akkor olyan világ volt, ugye 49-ben, 48-ben, hát mellettünk volt egy rakodó. És akkor volt, mikor egy éjszaka, mit tudom én, egy csilleszenet elhordtam például, hogy ne fagyjon meg. Szóval ilyeneket megcsináltam gyerekkorban. De mondjuk ez egy életre megtanított arra, hogy ember legyek, céltudatosan éljek majd. Ez mindig volt elképzelésem, és ugye ez annyira végigkísért. És ugye ott volt a bánya, szénbánya, Salgóbányán, és ugye kidobáltak rezetnek minden, és akkor mi gyerekek kimentünk, összeszedtük, leadtuk, volt egy kis pénzünk. Hogy mondjam, meg volt az a természetes mozgás, amit most kovirvés pénzért sajnálom, mert drága pénzére sok gyerek nem tud eljutni, mert a tornaterembe szülőnek fizetni kell nem tudom hány ezer forintot, de nekünk természetesen meg volt ez a mozgás a szabadban, mert életkörülmény volt. Mit tudom, ledobtok a táskát, hozzá akkor rönylabdával foci.
Szóval mennyire lehetett itt érezni hát az 50-es éveknek ezt a nyomasztó légkörét? Hiszen akkoriban volt kamasz, akkor kezdett kinyílni kvázi a világ, akkor serdült fiatalemberi Lajosbá, és ráadásul itt egy határmenti faluba, tehát Vasfüggöny, stb. Milyen volt itt az élet? Mennyire lehetett ezt érezni, illetve mennyire kárpótolta a természet?
Mondjuk, mi gyerekek még nem nagyon foglalkoztunk vele.
Nem kellett vigyázni a szájukra, nem kellett óvatosnak lenni?
Mondjuk, hogy mondjam, annyira szegények voltunk anyámmal, hogy nem tudtak velem mit kezdeni történtése, mik a jártósok neszem. De én természetesen éltem, mert én tényleg, én előttem csak kétfajta ember van, jó és rossz. Mindegy, hogy valakinek piros vagy fekete, nekem ez egy cigány barátom volt az iskolában. Egymás mellett ültünk a padba, az iskolában volt, amikor egy éjszaka hogy elhordtuk a szenet, ő is hozta, és akkor hulla fáradtak voltunk, azt lefeküdtünk oda a sarokba, azt a tanítóbácsi hagyta, hogy aludjanak ott, vagy mit tudom én. Tényleg egy ilyen boldog, gazdag lelki világban éltem én, mint gyerek, gyerekkorban. Úgyhogy ennek ellenére nem a pénz, nem a fényűzés, hogy ilyen autó, meg ilyen helikopterrel közlekedjek. Szóval nem ez motivál, ez nem érdekelt minket.
Hogy fedezte föl Lajosbá azt, hogy tehetsége van a futáshoz, vagy egyszerűen csak kiemelték, észrevették, hogy jó lábú, vagy elhívták edzésre, véletlenül került oda. Hogy került kapcsolatba az atlétikával?
Ez egy véletlen dolog. Itt Salgótarjánban volt az SVTC-nek, akkor volt 10 szakosztálya, volt az atlétikai szakosztály, egy társadalmi emberke volt, edző, Rácz Andrásnak hívták, és akkor ott edzegettünk minden. Nekem volt ilyen gyerekkorban is, volt ilyen szívzörejem.
Igen.
Na most, ugye le akartak tiltani, de utána volt egy nagyon menő orvos, belgyógyász, és azt mondta, hogy figyelj, én megadom az orvos, sportorvosit, és egy év után visszamentem ez a tarjáni sportorvosokhoz, ez a 60-as, 50-es évekről beszélek, visszamentem, és mondták, hogy jó, hogy abba hagytam a sportot, hogy leálltam egy évet. Mondtam nekik, persze, mondom, csak kétszer annyit futok, mint ezelőtt. De megjegyzem, Bükkaranyosén volt ilyen kis falusi futóverseny. Azt ott is megnyertem én azt. Ez egy olyan dolog, mint a sztori, mint annak idején, ugye Rózsavölgyit is úgy fedezte fel Iglói a Honvédségben, 20 évesen, amikor katona volt, hogy futni kellett felszerelésbe 3 kilométert, és akkor ugye nem tudom hány perccel megverte többieket. Ő is például 20 évesen kezdte el, és mégis elérte azt, hogy Rómában 3. volt az olimpián. Az Elliot mögött, meg a Jazzy mögött.
Vele egy kapcsolatban, amikor azt nem értem, hogy utána ő cigarettázni kezdett. Ez hogy lehet?
Hát utána, az az igazság, hogy én legalábbis, én már többet dolgoztam, többet előtte, mikor kimentem 67-be, amerikai fedettpálya bajnokságra. Én abban a hónapban, decemberi hónapban futottam 1530 kilométer körül, 1500 felett. Minden nap 50 kilométer itt betonon. És az a rész, az az erős munka, az a részszám, meg minden. És én, amikor kimentünk Amerikába, futott, igaz, hogy az első versenyen fedett pályán 7. lettem, még azt sem tudtam, hogy néz ki a fedett pálya, ugye, mert ott bagóztak az emberek, az ember szájába ilyen kis kör, amerikai fedett pályán egy kis körök voltak.
Ott szivaroztak, cigarettáztak
a
zárstadionban? Be is habusztak oda a pályára?
Hát, vagy oda az ülésre maguknál. Mindegy. A lényeg az, hogy ugye ott volt a fedett pálya, szokatlan volt, de később, ugye már ugye a 7-8 versenyem volt, később megnyertem a kanadait, meg az amerikai fedett pálya bajnokságot, amit Rózsavölgyi Jarosék kint voltak, ők nem nyertek meg. Én meg már azt megnyertem, mert azt mondtam, azt súlykoltam magamba, hogy kutya életből. Hát de ezek az emberek nem futottak annyit, nem edzettek annyit, mint én, hát nem lehetnek jobbak. Önmagamat is szugeráltam, hogy már pedig nekem jobbnak kell lenni, és kijött az eredmény, vagyis itt van az, hogy az ember a munkában nem csalódhat. Egy barátjában, szeretőjében, feleségében, mindenkiben, testvérében, szüleiben csalódhat, de a munkában meg az Istenben nem lehet csalódni. Ezt vallom.
Na de most ez hogy jön a rózsavölgyi cigarettázásához?
Hát úgy jött, hogy előtte a Pista, előtte az, hogy például ő kevesebb munkával érték el, amit elértek annak idején. Mert ők napi, csak egy példát mondjak szakmailag, ők napi 25-30 kilométert futottak, én napi 40-50 kilométert.
Nem érjük, tehetségesebbek voltak, vagy akkor nem volt olyan erős a mezőny? Vagy?
Kevesebben csinálták a világon, mert...
Tehát könnyebb volt érvényesülni?
Könnyebb volt. Ez egy olyan dolog, amikor Zsivószki Gyulával is ugye beszélgetek, és mondom neki, hogy Gyula, mondom, nektek könnyebb, mondom, egy olimpián, mert jó haverok voltunk nagyon. Mondom, nektek könnyen a olimpián az első 3 helyzet között lenni, mint nekem futónak 3 és 6 között lenni. Miért mondok ilyet? Mondom, figyelj, csak azért mondok ilyet, mert a világon a legtöbbet mit csinálják? A futást. Kenyától kezdve, Etiópiáig, magasati emberek, amit a világon legtöbben csinálnak, ott legmagasabb a színvonal. Mondom, mi lesz veletek akkor, amikor majd az afrikaiak elkezdenek majd dobálni, atléták lesznek, dobóatléták, vagy elkezdenek majd focizni, meg minden. És ugye most az élet bebizonyította, hogy a szegény francia válogatott is négerekkel nyerte meg a világbajnokságot.
Na jó, de ettől függetlenül azért az Iharosségnak az eredményei, azok nagyon sokáig mérföldkőnek számítottak, olyan megdönteni való kitűzendő céloknak, ami motiválnak egy atlétát. Sőt, Lajosvának volt lehetősége még az Iharossal is versenyezni. Meg is vehette az Iharost, jó, akkor már leszálló ágban volt. De gyakorlatilag Lajosvá egy élő láncszem ahhoz a nagy futógenerációhoz és a jelenhez.
Hát kétségtelen, most az a helyzet, hogy az Iglói, hogy egy kis történelem az Iglói,
az edzőjük,
ő kiment Svédországba. Tanulmányozta a svéd, ott a hóba való futást, a intervall edzéseket.
Ez a fartlek.
Fartlek edzés, meg mindent, ő ott
tanulmányozta
a részszáv edzéseket, és ő tovább csiszolta Iglói ezt a dolgot Magyarországon, és ebből táplálkozott, és ebből lett erős. Szintén ehhez hasonló volt az én edzőm, majd mondjuk átvágott engem sajnos, de én elfogadtam, legyen életem végig edző Híres László. Ő is ezt csinálta, ezt a résztávos fartlek edzést.
Jöjjön egy kis atlétika történet. Híres László sokszoros magyar, angol és román bajnok volt a 30-as, 40-es években. Az ország első akadályfutó bajnoka volt. Később ő lett a 16. mesteredző Magyarországon. Híresnek híres tanítványai voltak. Szentgáli, Zemen, kerékjártó és Mecser. Mesteredzőként tökére törekedett, örökösen izgága volt és igazságkereső. Ráragadt az ellenzékiség bélyege is, alkata miatt nem sokan kedvelték vagy támogatták. Végül nem utazhatott már sehova sem tanítványaival. Nagy levelező volt, folyton kérvényekkel bombázta a klubokat, szövetségeket. A mexikói olimpia előtt szeptember 8-án sebet ejtett a karján, és a vérébe mártva írt indulatos levelet Kutas Istvánnak, az egyes számú sportvezetőnek, hogy engedjék ki az olimpiára, hadd segítse Mecser Lajost. Nem vitték. 20 évvel később a nyári olimpiai játékokon győztes öttusa csapat futóedzője volt. A sportvezető kiutaztatása volt egyébként annak idején az igazi sport. A megbízható, szocialista pártnemerek kísérték a sportolókat többnyire az edzők helyett. Maga Mecser mindössze két helyre, Münsterbe és Kenyába jutott el kísérő nélkül közel 20 éves pályafutása alatt.
Csak egy példát mondjak, ha egyik nap erős résztávedzést csinál, akkor másnap ki a természetre fatlek felé futás, hogy fölfrissíteni. Mint a szív is ritmusba ver, a terhelést is csak ritmusba lehet adni a szervezetnek. Szóval nem lehet mindig a maga szét énekelni, mert ezért van az, hogy például nagyon érdekes dolog, hogy az atlétika a legtermészetes sportág. Csak erről nem beszélnek. Mi van a természetben? Ugye a fa ősszel dolgozik. Belső felszívja a nedvet, minden, ugye ugyanúgy az atléta ősszel, télen alapozik. Tavasszal a növény, az almafa virágba borul, az atléta is formába hozza magát. Nyáron, ősz felé vannak a versenyek, akkor érik meg az alma.
Térjünk vissza a kezdetekhez. Meglátták egy mezei futóversenyen, egy ifjúsági versenyen?
Meg voltak a szervezett versenyek, ezek a békekupák, megyék között, meg minden. Sok kis verseny volt, ilyen kis verseny. És ugye az ember részt vett ezzel, no, elmegyünk ide futni, mit tudom én, Balassagyarmatra, csak megyén belül, és akkor...
De ezt mondták, hogy vegyen részt, vagy a tornatanár mondta, hogy az iskolába javasolták?
Nem, elment, ja, visszatérve, én elmentem, elvittek az SBTC atlétikai szakosztályát. Ez társadalmilag működött. Ott volt egy emberke, Zelenka István, ő kassát nyert, meg annak idején a Galambossal a háború előtt országos mezei bajnok volt. Még 60 éves korában, 50-60 éves korában megcsinált 360 fekvőtámaszt. Ott a futballistákkal fogadtak egy fél liter borba. Maga a légkör, az a olyan mindenki hozzám hasonló életkörülmény lévő pajtások, úgy magukkal ragadtak, magukkal vittek. Ez úgy van a mai is, hogy például, hogy mit tudom én, a gyerek gondol egyet, most én vízipolós leszek, most mert úgy azt hallja, meg olyan a barátjai kör, akkor az lesz előbb-utóbb. Vagy ez egy ilyen véletlen, ez hogy mondjam, mindenkiben van egy képesség, csak azon múlik, hogy azt a képességet az életkörülmény ki tudja hozni, és önmaga is a versenyző ki tudja ezt, rádöbben-e arra fiatalon is, hogy én ebben lehetek valaki nagy. A tehetség és az életkörülmény itt találkozott egymással. Uh-huh. Szóval maga az, hogy olyan szerencsém volt, hogy a tehetségemet itt tudtam kamatoztatni.
De mi mit gondolt egyébként, hogy mi lesz magából, mármint mielőtt elvitték volna atletizálni? Milyen életpályát gondolt, vizionált?
Hát, talán egy szakmunkás lettem volna, mert voltam péktanuló, fél évig utána könyves tanuló lettem, úgyhogy értem volna átlagos életkort, szóval nem tudtam volna kiemelkedni, gondolom én.
Elkezdett megyei versenyeket nyerni, ugye?
Igen.
Ezek ifjúsági versenyek voltak, és aztán egyszer csak fölvitték a felnőttbe, vagy ez hogy zajlott ez a ez folyamat?
Volt első osztályú szint, másodosztályú szint, harmadosztályú szint. És akkor felmentünk ilyen versenyre, és akkor volt célunk, hogy jaj, elérjem a harmadosztályt. Mit tudom én, 10 percet fussak 3000-et, egy harmadosztály eredmény. Utána 9.30 a másodosztály, és akkor az ember edz, volt célja.
Ez pénzt is jelentett egyébként?
Nem, semmi nem volt semmi. Még melegítők sem volt jóforma, nem még pénz.
Mire futottak akkoriban
tényleg? Hát adtak ezért ilyen egy-egy melegítőt, meg egy ilyen, mit tudom én, ilyen, na, hogy hiány használt cipőt a fotbalistáktól is, azért kaptunk.
De stoglisat vagy?
Nem
ezek a mai testhez álló lasztex ruhák, szuper csillapítású cipők.
Nem, hát ez már technika, ugye, amit fejlődjünk. Jó, oké, fejlődjünk, mert...
Tehát ki kellett pótolni tehetséget szorgalomban, értem.
Úgyhogy ez biztos, hogy...
És hogy nézett ilyenkor egy napja Lajos Bának? Tehát, hogy tanult is, dolgozott is, edzett is? Vagy hogy?
Hát ez úgy nézett ki, hogy amikor már első osztályú versenyző voltam, ez én, amikor már Iharost is megvertem 20 éves koromra, már egy évig lebegtem, úgy voltam a bányánál, hogy utána szerencsém volt, mert volt egy jó igazgató, itt a Patornik Józsi bácsi, ő neki még a kádár se parancsolt, mert ilyen partizán igazgató volt félig meddig, de úgy szeretett, mint saját gyerekét, szóval bementem és azt mondtam, hogy most fizessünk be edzőtáborba, Józsi bácsi adjon nekem mizét, meg mit tudom én, akkor már jártam külföldre, akkor hoztam ruhaszövetet neki, hogy akkor kiért 3000 forint jutalmat abban az időben, szóval úgy szeretett, ilyen megvolt az emberi kapcsolat, de ő tényleg szerette a várost, mert még annak idején állatkert is volt, még medvét is hozatott az állatkertbe, tehát Tarjáni állatkert, de most nincs semmi sajnos.
Na de akkor voltak tanulási ambíciói, kellett dolgozni is, hogy meg tudjon élni, és emellett még gondolom atlétikai ambíciói
hát
is
voltak. Hát az volt, hogy naponta én úgy voltam, hogy én reggel fölkeltem egyik nap, mit tudom én, sífutottam is, mert voltam Sibe is, ország vidéki bajnokság harmadik helyezettje. És akkor ugye futottam, egyik reggel elmentem 8 órára dolgozni, volt még munka közben, mit tudom én, megcsináltam 50 fekvőtámaszt, meg volt ilyen seprőnyél, még akkor oda-vissza átugráltam a nyelét. Így keresztben megfogtam, azt akkor előre-hátra-vissza ugrattam vele.
De hol dolgozott Lajos Bá akkor?
Bányánál voltam, ilyen vizébe, ilyen karbantartóban voltam, ilyen műhelyeket kellett festegetni ki. Ilyen fehérre, ilyen festizével, mészszer. Mert ugye ezek olyan műhelyek volt, kovács műhelyek, ami a vasat verték, ugye a sén, a hosszabbító, a sarúvasakat, ugye, mert itt a csillék ugye mentek minden, azokat így javítgattunk, és akkor így ezeket csinálgattuk. Ugye.
És akkor meddig dolgozott reggel 8-tól?
12-ig, ott hazamentem, utána pihentem, utána volt a délutáni edzés. Az, ami komolyabb volt, ilyen hosszabb edzés, olyan 4 óra felett.
De akkor ezt a munkát már az egyesület intézte, hogy ilyen könnyített munkába dolgozhasson, hiszen az edzésekre kellett fókuszálnia?
Persze, már 4 óra munkaidőt kaptam, igen, azért, hogy naponta 2-szer tudjak edzeni.
Akkor ez egy sportállás volt?
Hát félig meddig, igen.
És mikor fordult át ez oda, hogy teljesen... profilet, tehát hogy nem is kellett dolgozni. Átfordult ez valaha? Hogy mindig kellett dolgozni?
Hát ez később, amikor már úgy jártam a nagyvilágot, akkor igen, akkor is állományban voltam, csak beírták a műszakot. Néha be kellett akkor is menni, amikor nagyon ráértem, vagy mit tudom, ugye az ember bement a kollégákhoz, meg volt kollégákat meglátogatta, de már akkor szabadabban élt az ember, ugye, mert elég sok edzőtábor volt, külföldi versenyek, ugye, mert hát ugye, ha úgy nézzük, hát 11-szer voltam Londonban, ugye, mert ott voltak a legjobb eredmény. Na most itt az a helyzet, hogy nagy eredményeket éjszakon lehetett futni. Oszló, Stockholm, Zürich, szóval ahol a klíma olyan volt, hűvös volt minden.
Milyen volt annak idején, így a 60-as években a hozzáállás a futókhoz? Tehát az utcán, ahogy edzett, milyen kapott-e beszólásokat, vagy bolondnak tartották, vagy megbecsülték, természetes dolog volt, mit tapasztalt?
Hát ez nagyon érdekes dolog, ez ilyen vegyes fogadtatás volt, mert itt Salgótarjánban is volt úgy, hogy a bolond futó magyarul mondva, hogy futkározik, ugye, mert még az eredmény nem volt, és akkor ugye az ember ilyen szenilisnek tartották, na de hát az volt a helyzet, hogy hát virtuskodtam, tudtam a kutyát utánozni, ugattam, hogy a falvakba jöttek, akkor kukorékoltam, ilyen kakas, meg mit a békát, ezt a rekegőst izéltem, hülyéskedtem.
Nem tudja csinálni, Lajosban? Még emlékszik, hogy kezd csinálni?
Hát nem nagyon.
És akkor hűítette ott a kutyákat, meg a falusiakat.
Igen, örültek fel az ezőben. Ez a játékosság, hogy futottunk ugye vizével, és akkor bohémkodtam. Úgyhogy ilyesit is megcsináltam, mert 3 hónapra elvittek katonának minket, örömkatonának, Albert Flórival, a Faházi Anikáika, meg ezekkel voltam katonák. Na most ugye én úgy voltam a honvédségnél, egy hónap után morogtak ottan, a többiek hülyítettek.
És ez a sportszázad volt?
Ez sportszázad volt. Berágtam, elmentem a gyengélkedőre. És én a gyengélkedőn lefutottam 2150 km körül. 700 km-t
tartottam. És ezt engedték a gyengélkedőn, hogy futkorásszal?
És az volt a helyzet, úgy mentem ki, olyan rafinált voltam, hogy oda mentem, nem lehetett ki senki. Mondta az ügyeletes tisztakapus. Hát ezt akkor mondtam neki, hogy hát a Szabó alezredes elvtárs azt mondta, hogy megengedte, hogy kimenjek futni. Hát megengedte, akkor menjen. Szóval, de én egyedül ki tudtam, kimentem, így kiálltam még futni. És az utolsó nap is futottam, és az volt a helyzet, hogy ugye átjáró volt ottan a két épület között, kellett menni, az, hát volt ott egy ügyelet, ilyen út volt, de egyben volt a két épület, csak mégis volt egy ilyen út, és akkor azt mondja, hogy lelő, de ne lehogy basszál már ki, magyarul, ne lehogy már lelőjél, már hát ne üléskedjél már, hónap megyünk haza, szerelünk lefelé.
Tegyük már helyre, mert van egy ilyen legenda Lajos Bárról, amit tényleg mindenhol mesélnek futókörökben, hogy amikor katonáskodott Egerben, és eltávot kapott, akkor nézegette, hogy hú, de rossz ez a csatlakozás, hát hosszabb idő lenne hazaérni vonattal, busszal ide Salgóterembe, mint hogyha átvágna a Mátrán, és ide futna. Ez igaz?
Igaz.
Hány kilométer ez?
Hát az Eger, az közel volt, 70 kilométer, 65-70 kilométer.
Ezt mennyi alatt futott ide?
Hát ez körülbelül 3 óra, körülbelül 3, és...
De aszfalton, vagy az erdélyes fényekben?
Hát ott is rövidebb úton meg, ahol lehetett, persze, aszfalton össze-vissza. Úgyhogy. Bánkóton voltunk edzőtáborban, Tóth Gyulával. Na most őről is nagyon keveset beszélünk, pedig hát 7-szer nyert Szegedet maratoni, de azt nem tudom, hogy miért szüntették azt is meg. Szegedi maratoni futás egy nemzetközi volt. 2-szer nyert Kassán, aranybetűvel ki volt írva a neve, meg az EB-n volt 3. a Gyula, 66-os EB-n.
Ő volt az, akivel több éven át edzőtáborozott, tehát az év felét vele töltötte, ugye?
Igen.
Hány éven át?
Hát, vagy 7-8 évig együtt voltunk.
Tehát 7-8 éven át, évi 6-7 hónapot
együtt voltunk.
Még egy légtérben is. Tehát ott egy
lakott. Én rend voltam tetán edzőtáborban. És már kezdett eredményem lenni, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy hát ott voltak a dobók különböző sportágban, hogy nem jól éreztem magam, mert a dobók is gilisztafutók, meg hát hülyéskedtek, meg mit tudom én. Hát mondom, egy a fene, elmegyünk magaslatra. Mondom, gyere Gyula, mondom, kérünk pénzt, valahogy edzőtáborba elmegyünk Bánkótra. És ott úgy hallgatott rá.
Az igaz, hogy leveleket is vittek az edzőtáborban?
Az a Villafürednél tudod, ott a postához bementünk, aztán szólt a gondok, hogy na, van ott rend, levél, mentek ma arra, futtok? Mondtam, majd felhozzuk, azt jó. Letelefonált, azt felvittük. Ritkán volt. Lementünk az Ómassai tóra, lent a síkra, lementünk Szélvásáradra, futottunk 3 darab 5000-et időre a betonon, és utána vissza föl futottunk a hegyre, 600 méter, 800 méter szintkülönbség, és volt, amikor ott a turistaház előtt, a Gyula, hogy belém kapaszkodik, hulla fáradtan, és akkor mint a szarvasbőgés, hogy egymás emberektől a fáradtság, hogy annyira meghajtottuk egymást. Annyira olyan magas szinten tudtunk edzeni, és ő is azért volt világklassz is, azon maga módján, csak ugye kevésbé van elismerve, és mivel nem ütközött, mert ő maratoni futó volt, én meg 5-10 ezeres, nem ütköztünk egymással, igaz, hogy egy maratoni bajnokságban segítettem neki, hogy megnyerje, de ettől függetlenül tényleg annyira jó barátok voltunk.
De egyébként, ha már itt tartunk, akkor Lajosban miért indulgatott el néha maratonokon? Mi vitte rá, hogy maratonon indul? Amikor kifejezetten 5000-re, 10000-re specializálódott?
Hogy mondjam, későn jöttem rá, mert gondoltam már öregkorra, mondom, hát, hogy nagyobb eredményt ér el az ember. Ott is úgy értem el egy nagy eredményt a maratonin. 2:17 Karmastadba futottam, de a fele ilyen parkba volt, ilyen földútó volt.
Mikor volt ez?
Azért mondom, hogy 70-es évek.
De akkor mi vitte rá? Pénz? Pénzjutalom? Vagy mit
csinál? Nem, mert mit tudom én. Próbáltam, hogy hát, ott nagyobb eredményt érek el, vagy mit tudom én, vagy olyan volt, hogy tudom, elindulok 5000-en, és utána még akár olimpián belefér a 10 izé.
Mint az Atopeknek?
Igen, hát csak hát ugye fejlődött a világ, magasabb szint volt, ma már nem lehet szó.
De hát azért az nagyon különböző, nem, hogy 5000-re készül az ember, és átmegy egy 2000-re.
Meg az akadályt is kipróbáltam. Kenyában futottam akadályt, mert híresnek az volt a mániája, hogy akadályfutás, még mi magasat, meg minden hátat, jobban eredményt ér el az ember. Hát egyszer ott futottam Kenyában, azt is egyetlen egy akadályt külföldön, de úgy röhögtem, mert ugye Kenyában olyan pálya volt, hogy ilyen lovarda volt, ilyen karám, ilyen fák volt a lelátó, és ilyen fadarabok volt kitámasztva.
Ez volt a rekordtán?
Ez volt nekik a rekordtán, meg ilyen füves pálya volt.
Liba legelő
pálya volt, meg Dairobban.
Szóval ki volt az mérve pontosan?
Hát lehet, hogy ki volt mérve, mit tudom én.
És akkor mind nevetted Lajosban?
Hát azon nézettem, azt nevettem, hogy ugye futottam, én is ugrottam, hát ugye előtte gyakoroltam egyszer-kétszer, ugye, hogy az beleestek sokan a izébe, a vizes árokba. Hát ugye ott sok kenyai úgy futott, hogy életében először futott, ugye, mert ugye más a természetes életben élnek.
És ultrázni nem akart? Tehát ő hosszabb távokat futott, mondjuk egy 100 kilométeres EB-re fölkészülni?
Később bejött, már autókat adtak érte, tudod. Hát ugye még a mi időnkben még nem volt. Hát
na de a 90-es években még futhatott volna, akkor 50 év körül volt.
Nem, hát nem lehet már akkor nem. Az ember, szóval hogy mondjam, az ember elhasználódik meg az, hogy idegileg. Engem az, hogy magasatta fölvitték az olimpiát, és akkor utána ennyire, még utána nem ismerték el, én akkor nagykor a pofonokat kaptam minden, hogy ezt mit tudom én, mit vártak volna tőlem, és akkor ez ennyire rosszul esett, hogy utána azt mondtam, na jó, építkezem majd itten Tarjánba, féltéglából raktam ezt a házat össze.
Ez az a ház?
Ez az a ház, igen. Hát ez izéből...
De akkoriban még, bocsánat, mert ide visszatérünk erre az ominózus esetre, hogy meccsel építkezik, de hogy akkoriban úgy írta ezt az újság, hogy valahol kint kastélyt, a francba, valami mezőn. De most ahol vagyunk, a hallgatónak mondom, ez egy teljesen beépült, ilyen kis szép házakból álló kis lakótelepi rész.
Akkor épült itt, kezdett itt épülni a lakótelep, még itt nem voltak bérházak, csak tornyok voltak, meg ez egy családi ház volt ez a hat, és akkor ott kezdődött, mert volt itt egy tó, az megvan most is, akkor volt ilyen hízlalda volt itt, ez még ilyen természetes vadrész.
Tehát itt, ahol ülünk, ezt Lajos már rakta itt a
téglát.
Egyébként építkezni azért kellett, mert megházasodott, vagy akart egy lakás, vagy hogy volt ez?
A magam módján kicsivel próbáltam, nem, mert ez nem nagy anyagi, mert sok elcsodálkodott, hát ez nem kastély, meg minden. Hát mondom, minden bányásznak van lakása, nem volt ott anyagból. 3,5 hét alatt beraktam egyszer 26 000 darab téglát, és mellettem kocsma volt, és jöttek az emberek, szóltak, hogy eljönnek dolgozni, mit kell csinálni. Hát mondom, nem kell, csak akkor nagy pénz volt, napi 300 forint. Adok 300-at, csak a felét kell megcsinálni, mit én. Mit? Hát gyere, megmutatom. Padlón voltam föl a betont, lekeverve, kézbe, vödörbe, és hordani, meg vízén, betonozni, minden, nem vállalták.
De miért kellett elkezdeni ezt az építkezést? Mi motiválta?
Hát az motivált, hogy idősebb koromra, mert ugye az ember, mi nem kaptuk meg azt, mi nem voltunk becsülve. Az volt a baj, szegény Iharos is azért ment az italra rá, szegény Sanyi, és mondták nekem, Szekeres Adert volt az utolsó tanítványa Iharosnak, az is futott 2:20 körül maradt.
Szekeres Feri?
Igen. És akkor mondja, hogy azt mondja, ne menjél, ne keresd a Sanyit, azt mondja, leárod a kocsmába, Iharos, azt mondja, nem fog ő neked mondani semmit, nem szól, nem fog neked tanácsot adni az éve. Na most ő is, a Sanyi, ugye belekerült egy vákumba. Egy olyanba, hogy tenget, ugye, mert az az igazság, hogy valaki ilyen világklasszis, egy társadalomnak, egy országnak úgy kellene megbecsülni érzésem szerint, mintha 60 évig kapná anyagilag, erkölcsileg, megkérni őket, mint egy professzor. Mert egy nagyon rossz színész, mint a Bodrogi, még 87 éves korában is elfoglalja a fiatalok elől a helyet, mindenütt föllép, még mindenütt még éhezik, fázik. Nekik lehetőségük van még 100 éves korukban is, de egy sportoló nem tud csak 4-8 évig magas szinten lenni. És ehhez képest semmi, arra 4-8 évre megkapja úgy, ahogy utána semmit nem kap.
Na jó, de senki nem kényszerít senkit a sportolni. Tehát ez az ő személyes döntése, hogy egy olyan dologba fog, aminek ilyen a megbecsülése, nem?
Hát igen, ez rendben van, hogy ez, de egyszerűen nem igényelték. Nem érdekelket.
Na de akkor visszatérve, tehát azért kezdett el építkezni,
azért,
hogy ő maga kezébe vegye a sorsát, hogy igen, ne legyen az államra utalva, hogy kap esetleg valami lakást,
Nem magam, hogy ez mondjuk egy saját kertbe kimegyek, szóval az, hogy önmagam körül egy más világot felépíteni.
Lajos Bás Salgótarjánban él abban a házban, aminek a tégláit saját kezével rakta fel még aktív sportolóként, és aminek építése közrejátszott a Mecser botrányban, ami Lajos Bá ellehetetlenüléséhez vezetett. Az elmúlt másfél évszázadban a fekete arany miatt iparvárossá fejlesztett település panelrengetege, beton dzsungele, egy fájó tájsebb a csodás környezetben. Érdemes erre kirándulni. Itt van egymás mellett Salgóvára, a Somoskői vár, és nem messze a szlovákiai Fülek vára. Itt van a Medvesfennsík, Európa legnagyobb bazaltplatója, és egy köpésre a Mátra. Errefelé azt beszélik, hogy a Nógrádi megyeszékhelynek és vonzás körzetének leghíresebb alakjai Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Zente Ferenc, Győzike és Mecser Lajos.
Azt mondta Lajos Bá egyszer, hogy atlétikában úgy lehet a felszínen maradni, hogyha valaki világra szóló eredményt produkál, vagy olimpiát nyert. Melyik cél lebegett inkább a szem előtt? Mert mondta a beszélgetés elején, hogy mindig kell egy cél, ami mozgatja az embert, hogyha csinál valamit, főleg, hogyha sportol.
Amit úgy vallottam, hogy, és ezt mindig mondtam is a Schmidt-Palieknek is annak idején, hogy hát figyelj már ide, hát ha valaki egy világversenyen jó szerepel, vagy világcsúcsot ér el, mind a kettőt valamennyire becsülni kéne. Szóval nem csak olimpiai centrikusnak lenni. Uh-huh. És hát ugye milyen pekes, itt vannak az asztali tenézők, jó nyerék. Ugye 80-ig nem volt olimpia. Hiába verték meg a kínaiakat, ugye? De mivel nem nyertek olimpiát. Nekem is az volt a legnagyobb pekem, amiről nem tehet az ember az életről. Mert ha nekem nem Mexikóba viszik fel az olimpiát, a tenger szinten van, akkor én az olimpia előtt egy hónappal megverem a két olimpiai bajnokot, a világcsúcs, tehát ott világ legjobb idejét futok, legrosszabb esetben is második, harmadik vagyok az olimpián. És ugye már akkor az ember ugye anyagilag is már kapna életjáradékot, meg mindent. De mivel magasra tevitték az olimpiát, erről nem tehetett az ember, és nem tudott úgy szerepelni, de mivel Volt egy másik lehetőség, Európa-bajnokság. Na most arról nem tehetek, hogy 66-ban, ugye az NDK-sok, azok nyílt titok volt, hogy dopingoltak. Az NDK-sok röhögtek rajta, azt mondja, jó, azt mondja, van 30 doping, amit ki tud mutatni a műszer. De van másik 30 doping, amit nem tud kimutatni a műszer. Az NDK-sok már kutatták, már előré voltak. Itt nekem a háze, a Jürgen háze, aki megvert engem, hát ha más...
A Népstadionban az EB.
Ez doping volt, hát persze ez természetes volt.
De van értelme ennek, mi lett volna, ha kérdéseket boncolgatni? Mert így azt érzem sokszor, hogy Lajos bá nem tud ettől szabadulni, nyilván nehéz ezt feldolgozni, de mintha mindig ezek a sérelmek bántanák, hogy magaslaton volt az olimpia, hogy dopingoltak az NDK-sok, hogy aztán itthon eltiltották, hogy ezt nem egyszerűbb elengedni ezt a dolgot?
Én félig mentek, én elengedem, szóval hogy mondjam, igyekszem is elengedni meg minden, csak az, hogy például sok esetben mondják, hogy hát mit verem a nyálamat, meg mit tudom én, mert így, meg úgy, mert én az egómat, meg mit tudom én, játszom az eszem, és mondtam nekik, akkor milyenkor elfogja az ember a dő, hát figyelj majd ide. Jó, rendben van, nem olimpián nem jó szerepeltem. De mondom, akkor fussál Európa csúcsot. Vagy érj el mit tudom néhány magyar bajnokságot. Szóval akkor rád is föl lehet nézni, föl lehetne.
De
szóval,
inkább érzi úgy Lajosban, hogy a rengeteg edzés ellenére, hiszen tagadhatatlanul, hogy végig melózott másfél évtizedet kőkemény edzésekkel, hogy az a rengeteg munka nem hozta meg a gyümölcsét, tehát van egy csalódás Lajos bában? Vagy pedig inkább boldogan néz vissza a pályafutására?
Én magam felé én boldogan nézek vissza, meg örülök annak, amit eddig elértem. Hogy mondjam, azért általában a tanultabb emberektől azért, hogy mondjam, megkapom azt a megbecsülési érzést. Csak egy példát mondjak, ilyen Tarjánban van ez a olvasó-író találkozó, és a Spíró György lejött egyszer, azt mondja nekem a Spíró, azt mondja, ismerlek én téged, azon láttalak az MTK Dózsa meccsen futni szünetbe. Na most vannak jó dolgok, amit hiányolok, mert jó, rendben van, változott a világ minden, de abban az időben voltak az MB1-es meccsek. Az MB1-es meccsekben volt szünetben futóverseny. Ez a 3000 méter futóverseny. És akkor nyilván a nagyapa...
Ez egy ilyen show műsor volt a nézőknek?
Igen, igen. És akkor a nagyapa kijött a meccsre, látta, hogy mit tudom, hogy jaj, az unokám ott fut a meccserrel, vagy általában én nyertem mondjuk azt a szériát. És akkor úgy visszaköszön az idősebb generáció, úgy még megadja a tiszteletet, és ez egy jó eső érzés.
Jó, hát akkoriban a pályák körül még volt rekordtár, most már a foci pályák körül nem építenek, mert spórolnak ezen.
Egy sztori, megtörtént sztori volt, hogy például jönnek nekem ilyen drukker, és mondja nekem, hogy az a Pester, az ugye beszélgettünk ott ilyen társaságban a fotballmeccsen, és az Albertra bekiabálták, hogy fussál már Flóri, fussál már Flóri. Albert kikiabált, azt mondja, a futóversenyt a meccsen nyerte.
És mit gondol Lajos bá, hogy egy futókarrier mekkora időt fog át? Tehát mondjuk mennyit lehet ugyanazon a színvonalon edzeni, teljesíteni évről évre? Mennyi az? 8 év, 10 év, 15?
Ma már a futók olyan magas a színvonal, hogy négy évig lehet valaki világklasszis. Szóval annyira maximum 8-ig elmegy, de már egyre kevésbé, szóval nem szervezet kopik, de azért már úgy, általában futók, ma már még az afrikaiak is körülbelül 20-25 évre érnek be, akkor még egy 5-6, még 32-ig tudnak világklasszisok lenni, de ez minden embernél jelentkezik. Szóval nem lehet, egy 6-8 évig lehet valaki ezen a szinten már.
Lajosban már mikor következett be a visszaesés? Vagy ez a
hát nekem a mexikói olimpia az tört meg.
De az azért törte meg, mert itthon kapott a hideget, meleget, hogy szerepelt? Vagy azért, mert egyszerűen többet várt magától, és nem sikerült.
Mind a kettő. Szóval ez is ártott, az is ártott. Sok volt. Uh-huh. Nem, egyedül is voltam, vidéken voltam, szóval nehéz volt nekem ezt nem lehetett feldolgozni, szóval...
Mexikóban Mechertől mindenki dobogót várt, de nem jött össze neki semmi. Az akklimatizáció sikertelen volt. A 2000 méter felett fekvő Mexikóvárosban 5000-en a negyedik körben feladta rosszul lét miatt. Egy héttel később 10000-en 30 perc 54-et futott, 24. lett. Még egy héttel később a maratonon is rajthoz állt. 20 kilométer után feladta, egyébként feladta a kétszeres bajnok etióp Bikila is. A legjobb magyar atléta Mexikóban Kis Antal lett. Ezüstöt szerzett 50 km gyaloglásban. Közép és hosszú távokban csak magaslati országok versenyzői nyertek.
Országos szintig föl lehetett dolgozni, hogy mint már magyar futó legyek, akkor kezdtem el ezért is az építkezés, minden szóval, de úgy már nem ment.
Azt még vesézzük, hogy a pályafutásával akkor elégedett, de úgy érzi, hogy még lett volna benne?
Szerencsével igen. Lehet, hogy előtte egy 6 évvel előbb vagyok, vagy talán később vagyok olyan tehetség 4 évvel.
Akkor vagy megnyeri a Müncheni olimpiát, igen, vagy pedig a Tokió, igen, nem? Igen.
Már a Müncheni olimpiát nehezen nyerhetettem volna meg.
De ja, a film miatt?
A vérém miatt, mert vérdoppinggal. Nekem elmondta Sír József, menedzser volt szóval a Sír József. Na és akkor...
Ő a Kaja bácsi, ugye?
Kaja bácsi, igen. De mondta, hogy a vérén vérdoppinggal nyerte az olimpiát. Szóval magaslaton volt, levették a vért, és a rajtelőt egy órával megkapta.
Az akkor még legális volt?
Elment, nem foglalkoztak úgy vele.
De a Viren megverte itthon Budapesten egy a képes sportfutáson Lajos bát egy pár másodperccel. Emlékszik arra?
Ne, a vérén vert meg
azt
engem.
Azt mondom, igen, itt Pesten.
Meg vértem vele fogni, igen, még föltámadtam, ugye.
Az említett Sír Kaja bácsi, dr. Sír József. Atlétaként kezdett, majd számos magas, adminisztratív, edzői vagy szervezői pozícióra kérték fel. Fiatalon nyert úgynevezett vágta bajnokságot, 100 yardos angol nemzetközi bajnokságot, 100 méteren pedig 10,4 másodperccel olyan országos csúcsot állított fel, amit 3 évtizeden keresztül nem tudtak megdönteni. Az első atlétikai EB-n páratlan bravúrt hajtott végre, ez azóta sem sikerült magyar vágtázónak. 3 érmet is szerzett. A 40-es években kapcsolódott be a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai munkájába. 1951-től 56-ig állami edzőséggel bízták meg. Működése alatt élte a magyar atlétika a fénykorát, világversenyeken soha nem látott sikereket arattak a futók. Aztán 1957-től, mint a válogatott vezetőedzője, 10 éven keresztül irányította a munkát, és ilyen minőségben találkozott vele Mecser Lajos is.
Na most elmondom, ami a legnagyobb bánatom az, hogy ami nem sikerült. Hogy nekem, én aznak idején azt mondtam, hogy a magyar csúcsot tartottam, hogy gyerekek, már 20-25 év után, sulekéknek minden. Tudjátok mit? Adjátok ide nekem azért, magyar élgárda felét, adjatok oda 20 millió forintot, rája, ilyen táborokra, minden. Ha 5 éven belül nem javítatom meg a csúcsomat, akkor elvettek tőlem mindent az utolsó gatyáig.
Mármint, hát, hogy a Lajos bá által felállított
magyar csúcsot,
az 5000-es csúcsot. Csát,
nem javítom meg, elvettek a gyerekekkel, akkor elvettek tőlem mindent.
Ez hányban volt ez az ajánlata?
80-as, 90-es években, nem tudom pontosan. Úgyhogy...
De ha itt tartunk, akkor engedje meg, hogy fölhívjak valakit.
Ki?
Meglepetés.
Szia Balázs!
Szia Balázs! Itt ülök Lajos bával.
Szervusz Lajos bácsi!
Szavasz!
Üdvözöllek benneteket! Sziasztok!
Megismeri Lajos bá a hangját? Kivel beszélünk?
Nem, sőzök.
mit mondjam Lajos bácsi? Annyitok, hogy én is Balázs vagyok. Segítség!
Csillag Balázs?
Igen, én vagyok. Szervusz!
Éppen ott tartottunk, hogy a Lajosban azt ecsetelte, hogy annak idején 90-es években mondta a szövetségnek, hogy adjanak neki X mennyiségű pénzt, és a fél futógárdát, és ő valakivel meg fogja döntetni a saját csúcsát. De hogy ő ezt nem kapta meg, ezt a lehetőséget, és akkor gondoltam, ezen a ponton fölhívlak, hogy de viszont 34 év távlatából megdöntötted.
Nagyon spácsian is beszélgettük neked, ahol lehet azért elmondom, hogy az, amit azt az eredményt, amit ő elért 68-ban, meg amit én kicsivel jobban 34 évvel később, azért ott, ha valaki egy kicsit jobban belegondol, vagy mögé néz az eredménynek, azért az látszik, hogy 68-ban 13-30-on belül futni salakon egészen más dolog volt, mint
hát igen, rekordtámpályán 3-4 másodpercet ötöt is jelentett, persze. Más a helyzet.
Minden más területen, ugye a futásban is azért a fejlődtek a dolgok, az edzésmódszerek, a felkészülési lehetőségek, a pálya, a cipő, minden más. Hát ugye nagyon jól mutatja ez az, hogy amikor ugye 68-ban, Lajosban, hogy volt ott, akkor a világ csúcs az alig több mint 10 másodperccel volt csak jobb, mint a te magyar csúcsod, míg amikor én azt 2002-ben megdöntöttem, akkor meg
5 másodperccel. Jöttek a kenyaiak, meg az etiópiak.
Tehát 34 év alatt gyakorlatilag 40 másodperccel nőtt a világ csúcs.
Igen.
A magyar csúcshoz képest.
A világ csúcs és a magyar csúcs közötti különbség annyival nőtt így. És hát ugye akkor, amikor az a csúcs született, tehát ez Lajos jobban el tudja meg, el is mondja, hogy akkor ugye ő azzal az eredményen megverte a világ legjobbjait.
Hát abban az évben legjobb időeredményen volt 5000 a világban.
Így van, még amikor ezt tudottam 2002-ben, akkor azon a versenyen, ahol én megdöntöttem a csúcsot, csak azon a versenyen 14. lettem, tehát hogy a világ, meg az afrikai futók által a középhosszú távfutás azért annyit fejlődött, hogy azért egy kicsit ugye nemzetközi atlétika, meg a statisztika térképen máshová kell helyezni az eredményemet, amikor én ugye megtöntöttem a csúcsot, meg hát van ilyen kapcsolódás is közöttünk, hogy akkor ugye 68-ban Lajos edzője Híres László volt, az én edzőmnek is ő volt később az edzője, és így, amikor megdöntöttem a csúcsot, és Gyula fölhívta Laci bácsit, akkor még féltisztelt nyugosztalja, csak annyit mondott, hogy örülök, hogy a családban maradt a csúcs gyuszikám.
Hát igen, mert azzal a szisztémával készültünk nagyjából.
Balázs, amikor neked ez a csúcsdöntés sikerült, akkor neked volt komoly perspektívád az atlétikában? Vagy csak az életednek egy epizódjának tartottad már akkor is? Tehát, hogy ebből számítottál arra, hogy lesz bármilyen kiugrási lehetőség, nagyobb világversenyen nyereség? Mert Lajos Bá idejében azért más volt ez. Tehát ott kifejezetten ez egy cél volt.
Hát igen, tehát amikor én a csúcsot futottam abban az időben, azért már látszódott az, hogy az afrikai futók, sőt a honosításon keresztül már az európai élmezőt is az afrikai születési futók dominálták, hogy nekem olyan lehetőség, hogy ez egzisztenciálisan vagy megélhetés szintjén profi sportoló legyek, nincsen. Én ezt egy szerelemnek, egy olyan hobbinak tekintettem, amiben rengeteg idő, energia volt és van. Úgyhogy én akkor már tudtam, hogy nekem, ha vannak is céljaim, meg lehetnek is céljaim, az azok, hogy én eljussak addig a határig, amire az én adottságaim ellen engem bevesztirálnak. A magyar csúcsdöntéssel azt gondolom, ezt elértem. Azt egy kicsit sajnálom, hogy ilyen egészségügyi, meg műtét, meg egyéb miatt egyik olimpiára se sikerült kijutni, ugye kettő olimpiás volt, amire úgy lehetett volna lehetősége. De alapvetően nekem nem volt olyan célom, hogy én ebből megéljek, vagy ebből nemzetközi olyan eredményem legyen, hogy az aztán egzisztenciálisan bármit is jelentsen. Ez azért régen máshogyan volt, amikor Lajos bácsi még versenyzett.
Az élethez szerencse kell, és az, hogy például az ember két dologba kellene elismertetni az országba is, hogy vagy valaki világversenyen jól fut, vagy világcsúcsot, vagy időeredményt ér el. Valahol mind a kettőt azon a szinten kéne reklámozni, értékelni, Szóval nem letagadva, mert az, hogy például rólad is mennyit írtak, alig írtak valamit, hogy azt megfutottad azt az eredményt, csúcsát.
Hát igen, mert akkor már az volt, sőt, most mondod, hogy mondjuk a nyomtatott sajtó, de az elektronikus sajtó is csak nagyon a hátsó hasábokon, meg hátsó oldalakon felepelteti mondjuk az atlétikát. Ezt ugye már lassan 20 éve az én csúcsdöntésem idején is már panaszkodtunk, hogy milyen kevés, és akkor még a serdülő, illetve korosztályos országos bajnokságokról versenyszámonként eredménylistát közölt a nyomtatott sajtó, most már nem, hogy arról a felnőtt bajnokságról se nagyon. Tehát, hogy ez a tendencia ez nem állt meg sajnos, hanem még rosszabb irányba folytatódott tovább, mert bízunk benne azért ennek lesz innen visszaút, nagyon nehéz, meg sajnos az emberek ezt a fajta sportteljesítményt nehezen értékelik, mert nem tudják fölmérni azt, hogy mondjuk mit jelent, mindegy melyik sportot mondom, egy olyan sport, ahol a nemzetközi konkurencia sokkal kisebb, ott mondjuk európai vagy világszintű eredményt elérni, vagy helyezést adni, és mit jelent ugyanez atlétikában például, vagy középhosszú távutásban, még jobban szűkítjük. Még egyszer az, hogy teljesítmény elismerés, hogy az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni sportteljesítmény és sportteljesítmény között. És ebben mit tudom, hibáztathatjuk a sajtót, de hibáztassuk magunkat, az atlétikát, meg az atlétikát szerető embereket, hogy valahogy ezt nem sikerült felszínen tartanunk, mert azért lássuk be annó még, ugye Rózsavölgyi, Kiharosék, de még Lajos bácsi teidődben is azért ott a futóversenyeken pedig lenátok voltak a futókat, mint rockstárokat szerették, de aztán ez szépen elhalt és elmúlt, és most már örülünk, hogyha a versenyzők rokonain kívül valaki még kimegy egy atlétikai versenyre.
Ami egyéni sport, ami érték volna, az kellene legjobban megbecsülni.
Igazából a nézettség számít, tehát hogy mivel lehet megtölteni ma egy stadiont, csapatsporttal, nem pedig feltétlenül egyéni sporttal.
Alapvetően ugye ez valószínű, hogy a vasfüggöny innenség oldalán ez ment, hogy nagyon eredménycentrikus a magyar sport, tehát úgy az emberekben az beleívódott, hogy csak a dobogó meg az első, második hely az, ami számít. Miközben amit mondasz, hogyha valaki egy olimpián tizedik lenne maratonon, hát az őrült sport teljesítmény, de minden bizony, az emberek az a tizedik körülbelül így néznének erre az eredménye. És igaz az is, amit Balázs mondott, hogy a sport manapság már azért úgy fejlődik, meg abban az irányban fejlődik, meg azokban a sportágokban megy a pénz, ami eladható, ami olyan nézettségű. De érdekes módon az atlétika, ha megnézitek olimpián, hát mindenki arra kíváncsi, hogy ki a leggyorsabb 100 méteren, meg ki a legkitartóbb hosszabb távon, de hogy bízunk benne, hogy majd felnőnek újabb generációk, meg újabb kölkök, akik tudnak hasonló eredményt elérni, csak ha nincs népszerűség, meg nincsen megfelelő támogatottság, akkor ugye kevesebben választják ezt a sportot. Óvatatlan számok törvény alapján kevesebb lesz olyan, aki klasszis szinten vagy magas szinten tudja ezt művelni.
Hát igen, és azért azt se felejtsük el, hogy itt a gyerekeknél az unalomfaktor az egy fontos dolog. Tehát amíg egy focit azért még az edzésen is élveznek, az edzés, vagy akár egy úszás, a monoton, napi szintű 2-3 órányi edzés, hogyha valaki komolyan csinálja, azért egy gyereknél az kiégetheti. Unalmas lehet.
A sport az két mondatból áll. Egyik a legnagyobb megterhelést, a legjátékosabban tudni kell elvégezni, és a vegyes táplálkozás. Most itt Magyarországon mind a kettővel baj van. Én tudod, azt is mondogatom, hogy gyerekek, tudjátok, mit kívánok, mit? Amit ezelőtt 50 évvel szívtam levegőt, ittam vizet, meg ettem kaját, ha újra azt ehetném, ihatnám, csak sajnos ma már minden mérgezett körülöttem.
Amit te megdöntöttél, csúcs, az volt a magyar atlétika történet leghosszabb ideig fennálló csúcsa?
Igen, 34 éves volt az volt.
Krisztusi kortóért.
Igen.
Sőt, én a bátyám bújta akkor nagyon a statisztikákat, hogy akkor Európában sem volt olyan országos csúcs, ami ennél hosszabb ideig állt volna fönt.
Most ha számolgatok, akkor te még meg se születtél akkor, tehát 9 évvel később születtél a csúcs fel, hát,
bizony,
a csúcsnál.
Bizony. 68 július elején futottad, én pedig 2002. július 20-án, de majdnem, hogy ha nem kis túlzása napra pontosan, de hónapra pontosan.
Igen, hát olyan ritmus, igen, ez.
Balázs, én most elbúcsúzom tőled, köszönjük, hogy itt voltál, és...
Köszönöm, és nagyon örülök, hogy Lajos bácsi, hallottam a hangodat.
És most egyébként a Szűcs Csaba maratoni csúcs, ami 92 óta áll, még van 6 éve, hogy beérje a Lajos bácsi és a te Lajos bácsi csúcsot, amit te 34 év után döntöttél meg. Úgyhogy, na jó, lehet, hogy az lesz utána a leghosszabb ideig fennálló magyar csúcs, vagy a tiétek volt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szia, szia!
Csillag Balást hallottátok, aki megdöntötte a krisztusi kort megélt 5000-es csúcsot, és aki jelenleg a szexárdi versenyszervezők egyik gyöngye, ő szervezi többek között a Borvidék és a Korintos 160 versenyeket. Egy kis kitérő a 34 éves rekord kapcsán. Volt egy időszak a 90-es évek elején, amikor az Adidas Budapest Kft. Félmilliós díjjal szerette volna honorálni a csúcsdöntögetőt, de égen földön nem akadt a hazai mezőnyben olyan 5000-es futó, aki eséllyel rohamozhatta volna meg Mecser Lajos csúcsát. Ekkor jött Csillag Balázs, aki 1990-ben kezdett atletizálni. Ő így mesélt a csúcsdöntés körülményeiről. Kezdő futóként nézegettem a rekordokat, felfigyeltem az 5000-es csúcsra, de azt nem gondoltam, hogy megvár a rekorddöntés. Az álomból akkor lett valós cél, amikor 13.50-re javítottam az egyéni legjobbomat, és ezzel utánpótlás EB-n bronzérmet nyertem. Egyébként, ha már 30 éves rekordokról volt szó, ugye említettem Sír József 100 méteres rekordját, ami sokáig fennállt, de a közelmúltban dőlt meg a női magyar fedett pályás rekord 3000 méteren, ami 1988 óta tartotta magát, és persze ne feledjük Szűcs Csaba örökzöld maratoni csúcsát.
Én örültem, hogy megjavították a csúcsomat, de én még salakon futottam. Nem mindegy, hogy az ember rekordtámú, vagy bambuszrúddal ugrik, vagy műanyagrúddal ugrik. Szóval ennek idején Gyulai Pisté kétfajta világcsúcsot akartak felállítani, ugye van a tengerszinti, meg a magaslati.
Mármint amikor a Gyulai az
atlétikai... 68-ban az olimpián, Mexikóban. De szóval más volt a klíma, a magaslat, meg mindez, ahol magaslaton, mondom, a Ron Clark úgy lett hatodik, előtte futott két héttel világcsúcsot 10 000-en, de nekem ebben az éve legjobb időeredménye volt 5 000-en, ami a magyar csúcs, hát ahogy nézem, még rekordtáni, salak magyar csúcsa, annyira akarom, de nem érdekes. A Ron Clark úgy lett hatodik, hogy összeesett a Bedford és az angol futó is Európa csúcs tartó. Mi állítólag szimuláltunk, hát nem akartuk megnyerni az olimpiát.
Fair dolog magaslati országban tartani világversenyt?
Nem fair dolog, mert ahhoz ott kell élni, ott kell születni. Szóval maga azok az életkörülmény, mert olyan volt, amikor én a világ legjobb idejét futottam, és megvertem a világcsúcstartót, meg a két olimpia bajnokot, mert ez a Stockholmba, ez a tizedik is ezért futott finnországos csúcsot. Ez akkor lejött a Keino, meg ezek magaslatról, meg tudtuk verni, mert első egy-két versenyen még nem állt a szervezetre. De utána már nem lehetett megverni tengerszinten, hogy hónapon keresztül, mert ők nyerték szériába a versenyzőt. Ez olyan dolog, hogy a biológia, a vegyészet, az örök harcban van egymással. A tudomány fejlődik, és ma már az embereket kitenyésztik, mint a versenylovakat, a versenyzők. Mi még valamennyire természetesen sportoltunk, mert a 60-as években még a C-vitamin, meg B-vitamin, bekapkodtunk meg ki szőlőcukor, meg mi úgy értük el, amit elértünk. De ma már ugye évtizedeken keresztül olyan életkörülmények között van a magaslati emberek minden. Szóval így nem fair, ez egy olyan dolog, hogy mint szoktam mondani, hogy tisztelem az úszókat, mert le a kalappal, de van olyan, amik egy-másfél-két órát alig nyert csak két aranyérmet, úszás, olimpiai érmet. De próbáljon egy maratoni futó megnyerni két aranyérmet egy olimpián. És a szemembe sokkal nagyobb érték egy tizedik helyezett maratoni futó egy olimpián, mint úszásban egy olimpiai bajnok. De ennek nagyobb teret kéne adni a világon, hogy mi az a mérték. Mert egy öttusázott, mint a balcóban is, hogy aki naponta háromszor edzett, az egy marha nagy teljesítmény volt, ugye? De minden nap, mert ugye délben lőttek, reggel futott, este ezért úszott, szóval az sokkal jobban igénybe vette. Szóval vannak olyan sportágok, ami magasabb szinten van, ott az én szememben az aranyére. Mert most egy 18 éves gyerek, ami feljön a szinkronúszásba, zenére kijön a víz alól, az olimpiai bajnok, valahol, mit tudom én, furcsa egy kicsit számomra. Uh-huh. Mert ugye...
Jó, de ez sportága válogatja, persze, tehát az, hogy nagyon nehéz az almát a következővel összehasonlítani.
Persze, nehéz összehasonlítani, de legalább ezt tudom, de lehetne tudatosítani, amit most elmondtam, hogy azért ilyen különbségek vannak a teljesítmények között.
Hogy a nyakára ültettek sokszor ilyen párbizalmit, hogy el ne szökjön külföldön, meg viselkedjen jól, hogyha külföldi versenyre megy, de ilyen mellékes nem tudott összeszedni innenféle kis sefteléses dologból, hogy nem tudom, hazahozott ilyen kabátot, olyan szőnyeget, itthon eladta lemezeket, ilyesmi?
Hát volt olyan, hogy abban az időben 4000 forintig be lehetett hozni vámmentesen. 4-től 8000 forintok fizetni kellett vámot rá. Akkor 8 után elkobozták a fegyelmi, meg komolyabb dolog. Uh-huh. Volt egy ilyen sorrend. Na most volt egy ilyen sztori, hogy nyertem egy versenyt Varsóba, kaptam egy 4 személyes sátrat. És elvették a határon, elkobozták, és hiába mondtam nekik, hogy hát nem értik, ez nem ez ajándék. Verseny nyertem, a Finanzok. A végén olyan volt, hogy a Jakab Sanyi, nem tudom, jelen még, belügyminiszter volt, neki írtam levelet, hogy hát intézem már el, hogy hát ajándékát megkapja meg, mit tudom én. Akkor még így működtek a dolgok, uh-huh, hogy még ennyi plusz tudott az ember, hogy hiakolni egy. Na most egy évben ugye volt most 6-8 ilyen verseny, ami ilyen pénzdíjas nyugaton, most ez 6-szor 8000-et, ha behozott az ember, 4000 forintot tudott csencselni. Hogy pengét adott el, vagy harisnyan drágot, vagy valami.
Hát azért most például megnézem itt, mit tudom én, 67, induljuk 67 júniustól, akkor Budapest, Berlin, Köln, London, ez egy hónapon belül, akkor utána Duisburg, Budapest, Montreal, Nairobi, Kiev, Budapest, Mexico City, előolimpia. Tehát, hogy azért rengeteg utazás ez, rengeteg helyen járt Lajosba.
Jó, hát igen.
Egyébként melyik volt a legextrémebb, vagy legdurvább hely, ahol járt? Olvastam valahol egyszer, hogy Moszkvában valami nagyon hidegbe kellett futnia, de az beltéri verseny volt.
Befedett pálya volt, de ott az volt a helyzet, hogy 32 fok hideg volt, még én nem gondoltam azt, kimentem futni, és akkor úgy, hogy kimentem az aluljáróból, a metróból, kint, és mit tudom én, egy 200 méter után vissza be kellett futnom a metróba, mert olyan hideg, szeles idő volt. Abban az időben 30 fok hidegek voltak, még a 60-as években.
Aha. És ezek az utazások mit adtak Lajos Bának azon kívül, hogy versenyzett? Tehát ezek kijutni a 60-as évekbe, külföldre, nyugatra, milyen érzés volt ez?
Hát volt, ahol élmény adtak, például ugye én nyertem a francia a Lumonité versenyt, azért volt szenzáció 61-ben, mert Bolotnyikov Rómában nyerte az 5000-et, és mint olimpiai bajnok megvertem ezen a mezei futóversenyen. És ott volt egy olyan dolog, hogy az embernek, hogy mennyit kell gondolkodni, én is ilyen fineszessel mindent, hogy az egyik mezei versenyt úgy nyertem meg, hogy mezikláb. És a bérházak között volt ez a futóverseny, és agyagos izé volt, és akkor gondoltam egyet, hogy szögeszipő nélkül, mezikláb, így nyertem meg ezt az izét. Szóval sokszor az élet produkál dolgokat, de mindig azt szoktam mondani, hogy az az ember, aki nem gondolkodik, akár egy jó parasztember, hogy most így ültetek, ebben a sorban most így kísérletezek, akkor az nem fejlődik. Rendben jártam úgy külön Tokajba edzőtáborba, hogy ugye művész táborok voltak ott. Uh-huh. És ott voltak a festők. Mondom, nem tudjátok azt, hogy egy embernek mi játszódik le a futás közben. Mondom például, csak egy példát mondjak, hogy millió gondolat az utolsó 400 méteren. Hajrázzak, nyissak hajrát, nem, most, izé, most induljak. Mondom, ez ugyanaz játszódik le, bennem érzelmileg, mint nektek, amikor megfogjátok az ecsetet, az húztok egy vonalat. Hogy ezt most így húzzam, ez így lesz-e, vagy úgy lesz-e. Akkor azóta úgy tiszteltek, már nem néztek bolond futónak se.
Nagyon jó, hogy itt tartunk. Kicsit szeretnék beszélni a stílusáról, edzés módszereiről, versenyzési módszereiről. Ha jól tudom, Lajos bár inkább iramenő volt, nem pedig egy hajrázós típus. Ez hogy tűl egy atlétánál?
Ez az élet magával hozzá. Ron Clark ugyanilyen típusa volt. Ő mindig robbantott. Ott is, amikor futottam a 13-29-et, akkor ő kétszer robbantott. És ugye a nyakán csüngtem egyedül, és akkor el tudtam a második robbantással, utolsó 800-on, még el tudtam vele, hogy menni, mert ugye minden összefolyt, majd alig láttam a pályát, csak éppen a salak szélét minden erőmmel, futottam mögötte. És akkor utolsó 5 méteren valahogy megelőztem, beértem. Szóval minden erőmet, hogy elszeszedtem. Szóval ez, hogy valahogy minden összejött. Az, hogy 13-as rajtszámmal indultam, és ez, ő is ez a típusú volt, hogy ez a hosszú hajrával, irammal nyerte az időeredményeket, nyerte az verse, és én is az a típusú voltam, hogy hosszabb hajrával jobban tudtam szerepelni.
Jól tudom, hogy a Ron Clark az nem nagyon melegített a versenyek előtt, hanem csak odaállt?
Nem sokat melegített, igen, de melegített azért, futott őt, ezébe, hát egy-két kilométert futott, vagy 2 kilométert.
Lajos már mennyit melegített?
Hát én is olyan 4-5 kilométer körül, kis gimnasztika részt a pár repülőt.
És inkább szerette diktálni a tempót Lajosba, vagy inkább szeretett tapadni, menni, és előbújni mondjuk szélárnyékból? Vagy tehát inkább utazni szeretett, vagy inkább diktálni?
Hát, még nagy versenyeken inkább próbáltam helyezkedni, utazni, mert arra is gondolkoztam, hogy ne a hármas pályán fussak, hanem az egyesen. Mert egy körben nyerek 1 métert másfele. És az már sokat
nyer. Hát 8-at nyer, nem a külső, az
egy... A külső 8, igen.
De hát az na jó, minden egyes, de jó, de az 8 méter plusz jelent.
De a futók két pályát fognak, egyes, kettes. És a kettes szélén futok, vagy közel a izébe, akkor csak 1 métert nyerek. Szóval, de az is jelent valamit.
Ugye? Nem, a 400-os rekordtánon ugye úgy jön ki a dolog, hogy ha egyesen fut, az a 400 méter, igen. De ha kettesen fut, az már 408 méter.
Na igen, ott más, de...
És utána így, 800
méter. Igen, ott kerületek. No, de ott mindegy, de ott is egy pár métert nyernek, hogyha az ember közel a szegélyhez fut, belső ízével, és olyan kicsit úgy helyezkedve, tapadva, úgyhogy...
De azért vezetett is néha, tehát vezette is a mezőt, vagy inkább mindig csak bujkált?
Hát, mikor? Attól függ, milyen versenyen volt. Mert a nagy versenyen próbált az ember helyezkedni, sumákolni egy kicsit.
De akkor ki akart vezetni? Ki
az mindig a... volt vezető. Hát, ez mindig. Volt, aki iramenő volt, aki... Hát a kenyaiak, meg ezek iramenők voltak, ezek mindig mentek.
Mindig, aha.
Persze. Clark is olyan típusú.
Akkor volt. Inkább ez az utazós típus volt Lajosban. Edzésnaplói vannak Lajos Bának?
Hát adattam, azt nem adták vissza. Nem.
Kinek?
Edzőtársamnak, Stécébe.
És miket edzett akkor is fejből? Mondjuk el tud mondani pár klasszikus edzéstípust, amit magának írt elő? És
két dolgot vettem figyelembe. Napi megterelést egy kicsit fokozza, és amit mondtam, vallottam, mert beszéltem erről, a résztávedzés. Egyik nap erős volt, másnap kevesebb. Fartlegszerű és a vegyes táplálkozás. Ez egy nagyon döntő dolog. Hát annak idején, például Balczó Bandi még a tejfölébe is mézet tett például. Hát én nekem most se, nincs olyan nap, hogy nem eszek mézet. 26 fajta reggelit eszek. 6 fajta teje van. Akkor reggel megiszok ebbe a korban már egy stampó, egy fél deszit, mert ez jó értágító, meg minden, mert idősebb korban. És utána mondom, megeszek egy banán, akkor utána megsütöm a lecsót, és utána eszek kefirt, mert lugosítani is kell a szervezetet, nem csak savasítani. Ugye a tejában ugye általában méz, és akkor még az étcsokiból eszek, meg időnként eszek aztán makrélahalat egy dobozzal, mert az is a Parkinson-kort egy kicsit eltolja. Mert ugye meg kell nézni, hogy nem Parkinson-korosok a tengeri ezek, a eszkimók, meg ezek az emberek. Nem
de miért Lajosvának most Parkinson-korja
van? Nem, csak az ember, hogy mondjam, az embernek, ha el akar esni, akkor igyekszik nem úgy lépni. Ezért természetesen kell táplálkozni, én eszek rendesen húst, meg ezért, szóval meg időnként persze szalonnát is eszek. A szervezet az olyan, hogy megkívánja.
Beszéltünk már arról, hogy kik voltak a hazai ellenfelei, amikor elkezdett futni, hogy milyen nagy nevek vették körül, Iharos, Sütő József, akkor a Tóth Gyula, akivel edzett, de egy kicsit tekintsünk külföldre is, hogy azért, ha bárki megnézi a 60-as évek nemzetközi atlétikáját, ezekkel a nevekkel fog találkozni, akikkel Lajos Bá szinte havi szinten találkozott különböző versenyeken. Kikkel versenyzett?
Hát Ron Clark, Harald Norpot, Bedford, az angol futók, volt a Schnell, az 5000-es, a új-zélandi olimpiai bajnok, Halberg az nyert 5000-et, Schnell az 800-as volt. Akkor voltak itt, ugye, itt Európában Jazzy, akkor
francia futófenomén.
Jazzy,
igen.
Akkor hát volt a...
Afrikaiak közül?
Hát a Keino, akkor volt a Temu.
Ő is olimpiai bajnok.
Igen, mind a kettő, igen. Akadálya meg 10000-re. Mexikóban nyerték az olimpiát. Ők
ezek nagyon nagy nevek.
Tunézei, Gamudi, az Tunézei.
És akkor ezekkel pariba volt Lajos Bá.
Igen, fotkárosz, igen.
Mi folyik egy ilyen 5000-es mezőnyben? Tehát mondjuk ott milyen átlagköröket kell futni?
Hát annak idején 62-es köröket futottam, 63 körül, a 5000-en, amikor futottam ezt a magyar csúcsot, Stockholmba. Attól függ, hát most már 59-60. Hát most...
És érzetre milyen mondjuk egy ilyen 5000-et végigfutni? Kicsit menjünk végig ezen a stációkon, hogy elkezdi, akkor még nyilván még könnyedebben megy, nem? És aztán mit érez? Szenvedést, vagy fájdalmat, vagy mesélj egy kicsit erről, Lajosban, az érzésekről.
Hát az a helyzet, hogy ugye az embernek a holdpont az mindig jelentkezik. Annélkül nincs verseny. Aki komolyabb eredményt ér el, minden embernél, aki fut, valahol jelentkezik a holdpont.
Erre lehet készülni? Edzésen föl lehet készülni?
Nem, vagy... ez jön magától.
Ez nem lehet előre.
Nem. Hát azért kell edzetnek lenni, hogy minél később jelentkezzen ez a holdpont, hogy átessen.
Hol szokott Lajos Bá régen jelentkezni?
Hát általában attól függ, milyen hangulatban, milyen edzett állapotban volt az ember. Itt is nem tudja ezt az ember fölmérni, hogy mikor jelentkezik. Maratoni futóknál általában 32-34 kilométer körül jelentkezik a holdpont. Uh-huh. Van előtte kisebb ilyen hullám, de az igazi akkor jelentkezik. És akkor
5000-en ez mennyi?
5000-en is a 4000 körül, azt hiszem. 3000, mikor, milyen izében van ez? Nem. Szóval nem tudja az ember. Uh-huh. Szóval nem tudom. Például, amikor én futottam ezt a időeredményt, most ugye már nem is láttam az erőködést, nem tudom, hogy most 4200, vagy 4150, vagy 3600-nál jelentkezett testem át.
De szóval azért valamennyire észnél volt? Te tudtad, hogy hanyadik körben van, vagy az se fogalma, nem volt semmi?
Nem, az egy jobb érzés van akkor, hogy bírom még azt a tempót, vagy valami. Az a holdpont, hogy átesik az ember.
Na jó, de úgy értem, hogy azért tudatossága megmarad ilyenkor a futónak, amikor ennek ellen, amikor szemben...
Nem, így zavar az semmit, nem jelent. Csak a szervezetnél jelenti az, hogy az utolsó tartalékot a szervezet bedobja.
Ez fáj? Fájdalmas
nem,
érzés?
Nem fáj. Nem.
Akkor mit érez, hogy nincs elég levegője, vagy nincs elég ereje? Vagy mit érez ilyenkor, amikor eljön egy ilyen holdpont, és onnan kell megújulni?
Könnyebbé válik egy-két másodpercre, úgy könnyebbé válik a... akkor jobban emeli a lábát az ember, szóval fokozatosan jelentkezik.
De amikor úgy a legkeményebb része a versenynek, akkor olyan milyen érzések kerítik hatalmába? Mit érez?
Akkor fáradtság, akkor már ugye készül a holdpont. hogy jelentkezik, akkor már előkészület van, mondjuk egy 5000, egy 3000, vagy 4000 méternél, attól függ.
De mit, hogy kiugrik a szívem, vagy zakatol az agyam, vagy zsibad a lábam?
Nem érez úgy különösebben semmit, mert ez egy olyan dolog, hogy ez csak annyi, mint a, hogy egy löketet kap az ember, hogy mit tudom én, mint egy kicsit, mintha meglöknék magyarul mondva az embert, hogy na, könnyebben lép utána már egyet-kettőt.
Melyik volt inkább a főszáma, az 5000 vagy a 10000?
Hát mind a kettő, 5-10000, úgyhogy mind a kettő. Hát mindig a szerencsétől függ, 5000-en értem el, 10000-en értem el eredményt, 5000-en értem el nagyobb eredményt, az idő eredményt, szóval a kettő.
Ennyi volt az első rész Metser Lajossal, hamarosan jön az Életút interjú második része. Nem csak 5000 méteren vagy 10000 méteren értékes minden századmásodperc, hanem minden perc értékes az életben. Ez a Hospice szlogenja. Hogyha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor ezt a www.hospiceház.hu/adományozás linken ki is fejezhetitek. Köszönjük! És hogyha a hallgatnivaló mellett olvasnivalóra is vágysz, akkor vedd elő 2021 első Runner's World-jét, többek között találtok cikket útvonaltervezésről, hatékony formába lendülésről és edzésperiodizációról, generációkról a futásban, családokról, ahol a főszerep a futásé vagy híres futótestvérekről, arról, hogy miért nem születnek kimagasló rekordok évtizedek óta Magyarországon a futásban, az élet nagy szorongásairól és kiégésről, pihenésről, Covid-fertőzés utáni edzésről, nemek harcáról, hogyan regenerálódik nő és férfi különbözőképpen, valamint instant körökről is olvashattok a labban, és arról, hogy mit csinál a triatlonista télen. A Runner's World-ot keresd az újságárusoknál, vagy a Facebookon naponta frissülő csemegékkel.
A műsor a Béton partnere.